az intimitásról. Ez lesz most néhány héten keresztül a témánk. Nyilván először szeretnénk leírni, hogy mi is ez, és utána pedig gyakorlatias vizekre evezni, vagyis, hogy mit lehet érte tenni, mi az, ami segíti, mi az, ami akadályozza. Hát szóval majd evezünk a mélyére. És hogy eljussunk az intimitásig, ezért elkezdtük egy picit messzebbről a vonzalomtól. Úgyhogy a mai alkalommal most mindjárt 2 percben összefoglalom, hogy mit mondtunk eddig a vonzalomról, hogy mi az, ami az egyik embert a másik ember számára vonzóvá teszi vagy teheti. Azután elindulunk, illetve hát eljutunk a szoros kapcsolatokig, és a szoros kapcsolatoknak egy fajtája az intimitás. És akkor ez így van az én fejemben, meg akkor ezt ti is látjátok, és akkor már is mondtunk valami számomra érdekeset, hogy nem minden szoros kapcsolat intimitás, vagy bensőséges kapcsolat. Ezért itt nagyon nagy félreértések tudnak lenni, nyilván nem csak a fejünkben, hanem ahogy élünk abban is, hogy mit gondolunk intimitásnak, közben az nem is az, idézőjelben csak egy szoros kapcsolat, ami meg nem biztos, hogy azt adja, amit szeretnénk, mert nincs meg benne a meghittség. Na szóval, vonzalom. 1. Ez most az ismétlés. Vonzódunk azokhoz, akiket ismerősnek, megismerhetőnek, megérthetőnek és kiismerhetőnek tartunk. Ezt most már nem ragozom, hogy mondjuk Ferenc Jóska, hogy lett Ferenc Jóska, a gyűlölt valakiből, hogy lett végül is sok-sok évtized után Ferenc Jóska, megszoktuk. 2. Vonzódunk azokhoz, akiket kontrollálni tudunk, vagy azt gondoljuk, hogy kontrollálni tudunk, ellenőrzés alatt tudunk tartani. Azért, mert nyilván ez összefüggésben van a megismerhetőséggel. Akit ismerek, azt befolyásolni is tudom, ellenőrizni, stb. 3. Akik mellett biztonságban érezzük magunkat, azokhoz vonzódunk. 4. Akit bizalomnak érdemlőnek tartunk, hogy tényleg rászolgál-e erre, vagy rászolgált-e erre, azt nem tudjuk, de akiről azt gondoljuk, afelé vonzódni fogunk. Na most, akik mellett jónak érezzük magunkat. Ó, na erről majd egy kicsit bővebben is fogok beszélni. Aztán 6. Akiket gyakran látunk. És akkor itt mondtam ezt a drámai eredményt, hogy valakinek a többszöri fényképét, hogyha nézzük, már őt is vonzóbbnak találunk, mint egy idegen valakit. Azt mondja, akikkel gyakran találkozunk, pusztán a fizikai közelség már vonzalmat idéz elő. De ugye azzal a kiegészítéssel, ha nagyon összezsúfolnak minket, akkor azért ez már nem így működik. 8. A vonzó külsejű emberekhez vonzódunk. Puff neki, a evolúciós pszichológia nagyon izgalmas dolgokat mond. Most éppen megint nézegettem az egyik ilyen könyvet. Van benne egy ábrasorozat, hogy valakinek az arca, egy nőnek az arca, természetesen nagyon sok nőies és emberi sajátságokkal. És akkor 4 női arc egymásra kopírozásából egy női arc, aztán 8-éből, aztán 16-éből és 32-éből. Ugye egyre inkább veszti el az egyéni vonásait, és lesz belőle egy olyan átlagos női arc. És képzeljétek el, hogy hogy működünk, hogy minél átlagosabb ez a női arc, annál inkább az emberek többsége vonzódik ahhoz az archoz. És erre az evolúciós megközelítés azt a választ adja, hogy ez azért van, mert egy nagyon sok egyedi vonásból összeállított komplex női arc, az azt a képzetet kelti bennünk, hogy itt a géneknek nagyszerű sokasága és variálhatósága, és nem tudom, gazdagsága van meg. Ezért van az, hogy nem kultúra függő az, hogy egy többé-kevésbé átlagosnak nevezhető, sok egyediből egymásra kopírozott női arcvonzó minden férfi számára úgy nagy átlagban. Na, egy másik, amit nem nagyon emlegettem itt a fizikai vonzerővel kapcsolatban, pedig hát ez nagyon-nagyon, ez pedig a feromon. Feromon kedvelők vagyunk. Ugye, erről most már annyi kutatás van, hogy egyiket sem mondom el. Rengeteg. Viszont nagyon érdekes dolgot olvastam ezzel kapcsolatban. Például, hogyha egy nő rövid távú kapcsolatot szeretne létesíteni egy férfivel, akkor az első számú motiváló erő mi lehet? Vonzó külső. Tehát az első számú vonzerő a vonzó külső, és rögtön a második helyen már is a feromon szerepel. Kulturális örökségünkhöz tartozik, hogy a középkorban a társas tánc alkalmával volt olyan szokás, hogy a férfiak és a nők kölcsönösen a hónaj illatukkal átitatott zsebkendőt nyújtottak át. Nem kendőzték, leplezték a dolgokat. Na jó, szóval az illatok, de fordítva is, az illat nagyon számít. És akkor, 9, vonzódunk azokhoz, akik olyanok, mint mi. A hasonlóság nagyon sokféle szinten, sokféleképpen, társadalmi elvárásokban, kulturális, attitűdök hasonlósága, vélemény hasonlóság. Itt mindenre lehet gondolni. Azt hiszem, itt hagytam abba, jól gondolom? Vagy még mondtam a 10-est? Ezt mondtam. Közös társas egységekhez való tartozás. Te is ilyen vagy, te is olyan vagy. Ó, hát erről most van élményünk bőven. Aztán a különbségek csak korlátozott mértékben és értelemben vonzóak, egy bizonyos szintig vonzóak, és egy bizonyos szintig föntartják a vonzalmat, illetve valamiképpen a szenvedélyt is. De ha túl nagy a különbség, akkor az már általában a kapcsolat tartósága ellen hat. 12. Akiktől pozitív megerősítéseket kapunk. Ugyanis, hogyha valaki bennünket megerősít, akkor az megerősít bennünket. Ha megerősít bennünket az, hogy a másik hasonlóképpen gondolkodik és vélekedik, mint mi, akkor ez azt idézi föl bennünk, hogy akkor nekünk igazunk van, és akkor ez kellemes érzésekkel együtt jár, akkor mégiscsak jól látjuk, hogy a világban mi a helyzet, akkor mi jól ítéltük meg a dolgokat, és ez kompetencia élménnyel ruház föl minket. Ezért lehetséges az, hogyha inkompetensnek éljük meg magunkat, elrohanunk egy barátunkhoz, vagy fölhívjuk a barátnőnket, és akkor megkérdezzük a következő mondat fűzés kíséretében, ugye igazam volt, amikor azt mondtam a férjemnek, hogy... És hát erre a barátnőnk természetesen a kölcsönösség elve alapján, amely roppant sokat árt a férfinő kapcsolatoknak, mint tudjuk, megerősít bennünket, hogy hát persze, és én már régen kirúgtam volna, és itt jön egy ilyen sajátos folytatása, csodállak téged, Marikám, én már régen ott hagytam volna, és akkor én kétszeresen is megerősödök, igazam is volt, bírom is, és ezzel megerősödve nem tudom, hogy folytatom a férjemmel való esti beszélgetésünket. Nagy kérdés. Ennek ugye vannak ilyen variációi, hogyha hallgattatok már embereket, akkor ismeritek, hogy egy ilyen megerősítő beszélgetés után próbáljuk folytatni a férjünkkel való beszélgetést, azzal a beszélgetés indító folytató mondattal, hogy most hívtam föl a Marikát, aki azt mondta, hogy és akkor most próbáljunk egyetértésre jutni ebben az állításban. Nem tudom. A pozitív megerősítés javítja az önértékelésünket. Ilyen egyszerű. Ezt csoportosan elkövetve is tudjuk tenni, a garázdaságot is lehet csoportosan elkövetni, és az önértékelésünk javítását is lehet csoportosan előre megfontolt szándékkal elkövetni, és ezt úgy is megtehetjük, hogy folyamatosan szűkítjük a kört, és akkor végül már csak a 2-3 barátunkkal erősítgetjük az egyre fogyó önértékelésünket, aminek a másik oldalon az a következmény, hogy a realitás érzékünk nullára fogyatkozik. Ugye ezt másfél évvel ezelőtt azon kategória alatt tárgyaltuk, hogy érzelmi megküzdési stratégia. Ugye jól érezzük magunkat, csak már nem élünk a világban. Így is lehet. Ebből aztán sok bonyodalom származik, mire még szűkebb baráti körben próbáljuk ezt, és akkor végül bekopognak a realitások. Igen, kompetencia élmény, hatékonyak vagyunk, ha értjük a környezetünket. 13. Akik kedvelnek minket. Finom megkülönböztetés, ugye, hogy akiktől megerősítést kapunk, akik kedvelnek minket. Ugye szeretjük a kölcsönösséget, az egy jó. Elolvasnék egy egyszerű listát. Ezt az egyszerű listát, bár nem tudom, csak sejtem, sok 100 000 forintért is meg lehet tanulni különböző tréningeken, és aztán azt gondoljuk, hogy jól befektettük a pénzünket, vagy hogy a cégek jól befektették a pénzüket, én ezt most ingyen elmondom nektek, hogy hogyan tudjuk megkedveltetni magunkat másokkal. Azt mondja, tehát, ha meg akarjuk szerettetni magunkat, először is, tehát az első mondattól akadok ki egy kicsit, tegyünk úgy, mintha kedvelnénk az illetőt. Igen, mondjuk ezt egy ilyen eladó-vevő viszonylatban könnyebb, mert ugye ott nem is várják el tőlünk, hogy tényleg. Ugye, tehát ott, hogyha úgy csinálunk, az is elég szokott lenni. De hát mindegy, ez már csak így van. Tehát ha én azt érzékelem, hogy mintha te kedvelnél engem, ugye én például azt gondolom, hogy ti kedveltek engem. Közben ez nem is biztos, hogy így van. Tehát nagyon szoros kapcsolatokat lehet gyűlöletből is kiépíteni, és lehet, hogy valaki botránkozni jár ide. Azt mondja, mosolyogjunk. Gyerekektől megkérdeztem múlt héten, hogy mondjátok, szerintetek mit szoktunk akkor tenni, amikor valamit nem értünk? Ugye, mert az volt az evangélium, hogy Jézus mondja, hogy hát ő ez fog vele történni, és erre az apostolok nem értik. És akkor azzal játszottunk, hogy vajon akkor az apostolok hogy reagálták le ezt a helyzetet, hogy magyarul mondjam. Jelentkezett egy gyerkőc, azt mondja, hát én azt tudom elképzelni, hogy az apostolok beijedtek, hogy Jézus talán lecseréli őket, és rögtön hozzátette, hogy és biztos bólogattak, és okosan mosolyogtak. Tehát a vonzalom fölkeltése érdekében mosolyogjunk. Aztán hallgassuk meg a másikat. Aztán mutassunk érdeklődést. Szóval, ami a vonzalmat növeli, szólítsuk a másikat nevén. Azt mondja, tudjátok, osztálytalálkozón voltam szombaton. Általános iskolai osztálytalálkozó azt jelenti, hogy 30 éve nem láttam az osztálytársaimat. Most, ha valaki egy gyors számolást végez, azzal a plusz információval, hogy múlt héten mondtam, hogy 40 éves voltam, érdekes eredményre juthat. De miután engem 5. osztályban kirúgtak az iskolából, sőt, még a kerületet is el kellett hagynom. Ténylegesen így volt, tehát tényleg egy halmazati büntetésként szüleimet nevelési tanácsadóba kötelezték, iratták. Én gyermekpszichológushoz kezdtem el hömpölygő sorokban járni, és csak úgy maradhattam 12. kerületi lakos, hogy az első kerületbe jártam iskolába. Na, mit szóltok? Így történt. Szóval, osztálytalálkozó. Miután ugye én csak 10 éves koromig voltam itt, tényleg 30 éve nem láttam az osztálytársaimat, körülbelül a 30-ból olyan 5-öt sikerült fölismernem. Nagyon népszerűségem roppant megnőtt. Persze liséztem előtte, ugye, tehát késve érkeztem, ez azért jó, mert nem sikerült azt a közös traumát átélnem, hogy nem ismerjük egymást. Tehát nekem így egyedül kellett szembenéznem ezzel a helyzettel, hogy mindenki, és akkor tudjátok, milyen jó buli az, hogy na ugye nem ismersz meg, na ki vagyok. És ezt 25-ször, nagyon vicces, tényleg, életre elment a kedvem az osztálytalálkozóktól. 5 embert ismertem meg, hát azokat, akik 10 évesen is olyan akceleráltak voltak, hogy úgy néztek ki, mint most. Hát a többiek se kép, se hang. De az még hagyján, olyan volt még mondjuk a plusz 5, hogy azt mondtam, hogy te ismerős vagy. Ott egy kicsit mentett rajtam. Tehát hát a nevek. Tehát én ott ültem az osztálytársaim között, és egyiket se szólítottam nevén, hanem emlékszel, amikor... Na jó. Beszélgessünk arról, ami érdekli a másikat. És aztán viselkedjünk úgy, hogy a másik fontosnak érezze magát. Ha ezeket megtesszük, akkor a másik irántunk való vonzalma növekedni fog, ameddig át nem lát a szitán. 14. A pozitív hangulatok megerősítik a vonzalmat, de mégpedig olyan trükkös módon, hogyha engem valami pozitív megnyilatkozás vagy esemény ér, és közben mellettem van valaki, akkor azt az illetőt vonzóbbnak fogom tartani és találni, mint hogyha egy semleges vagy egy negatív esemény közben lettünk volna véletlenszerűen egymással együtt. 15. Akikkel kapcsolatban jutalmak, előnyök érkeznek. A legnagyobb különbség kultúrától függetlenül a férfiak és a nők között az, hogy a férfiaknál a vonzalom tekintetében nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a nő külseje, addig a nőknél kultúrától függetlenül nagyobb szerepet játszik a várható vagy valós előnyök. Igen, egy gaz általánosítást követtem el. Ezzel a tárgyal kapcsolatban legalább 6 iszonyú nagy könyvet elolvastam. Egyéni különbségek mindig vannak. És aztán vonzalmat kelt bennünk annak a gondolata, illetve annak a tapasztalata erősíti meg a vonzalmunkat, hogy egy kölcsönösség jöhet vagy jön létre köztünk a befektetett energiák és áldozatok és az elnyert előnyök között. Ha azt gondoljuk, hogy itt ez a kölcsönösség létrejöhet, megéri nekem ebbe a kapcsolatba befektetni, az az illető számomra vonzó lesz, attól függetlenül, hogy persze ez így van-e vagy nem. És az, hogy kölcsönös előnyök és kölcsönös befektetés, ez azt is jelenti, hogy a vonzalmam egyre inkább csökken, úgy alapesetben egy olyan valakivel szemben, akivel kapcsolatban az az élményem, hogy én befektetek, és nem kapok méltányosan vissza. Ezért lehet olyan hihetetlenül nehéz egy házastársi kapcsolatban az, mikor valakinek már az van a tudatában, hogy én adok, 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 és a másik nem ad vissza. Vonzalom nulla. Sajnos a helyzet azonban gyakran úgy tűnik, hogy ezt mind a kettő kölcsönösen szokta így gondolni. Nem olyan nehéz ide eljutni, hogy én azt gondolom, csak én adok, és a másik is ezt gondolja, és teljesen vakok vagyunk arra, amit kapunk. Na most, a nők másképpen reagálnak arra, ha túljutalmazzák őket, és arra, hogyha alul jutalmazzák őket. Érdekes módon a nők, hogyha túljutalmazásban részesülnek, az zavarba ejtőbb számukra, mint hogyha alul jutalmazzák őket. A férfiaknál pont fordítva van. Ezért, ha bennünket egy nő túljutalmaz, bezzeg, ha alul, rögtön kimegy a biztosíték. Tudom, hogy általánosságokat mondok, de hát ez már csak így működik. 16. Mondtam, hogy néhány leplet a mi együtt léteinkről is le fogok rántani. Hát akkor most jöjjön egy. A kitárulkozó ember vonzó. Ebben is van tólik határ. Rengeteg jópofa érdekes kutatást végeztek ezzel kapcsolatban, mondjuk repülőtéren, teljesen véletlenszerűen a repülőre várakozóknak 3 szöveget adtak, az egyikben egy nagyon kevéssé önmagát kimondó valakinek az egy oldala, a másikban egy közepesen föltárulkozó, a harmadikban egy nagyon. És utána azt kérdezték tőlük, hogy melyik ember vonzó és melyik nem. És akármelyik országban végezték el a kutatást, az derült ki, hogy a többségnek a közepesen föltárulkozó ember a vonzó. Ez tehát azt jelenti, hogy ha valaki nagyon-nagyon gyorsan és hirtelen kitárulkozik, attól megijedünk, mert azt gondoljuk, hogy mi nem tartunk ott, akkor az veszélyes és félelmet kelt. Vagy hogy mit akar ő tőlünk, ránk akaszkodik, vagy nem tudom, mi nekünk kell megoldani az ő életét. Ha meg nem tárulkozik ki egyáltalán, akkor nincs dinamika, de akkor felszínes szinten ott tapicskolunk. A párkapcsolatokban a legnagyobb többségben az működik ebből a szempontból, hogyha az egyik ember kimondatlanul is magára vállalja a kitárulkozásnak az első lépését. Illetve nyilván ez egy folyamat, és mindig valaki tesz egy-egy mélyebb lépést. Ez szokott működni leginkább. Ez tehát azt jelenti, hogy amikor valaki megoszt valami nagyon belső dolgot az életéből, vagy önmagával kapcsolatban, akkor azt éljük át, hogy bízik bennünk. És amikor én azt élem át, hogy ez a valaki bízik bennem, hiszen ezt elmondja nekem, ez olyan pozitív érzésekkel és önmegerősítéssel jár, hogy számomra az illető vonzó lesz. Sajna bajna, hogy még itt is az érdekeink milyen sajátos módon jelennek meg. Hogy nem is az az érdekes számomra, hogy te mondtál valami bensőséges dolgot, hanem hogy nekem mondtad. És ha nekem mondtad, akkor az azt jelenti, hogy én ezt megérdemeltem, kiérdemeltem, méltó vagyok rá, csak nekem, csak itt, tíridi. Egy másik folyamat is beszokott indulni, az önmagát bensőségesen kifejező ember kiváltja a proszociális magatartást. Ugye a támogató emberi magatartást. Mert akkor biztos most szüksége van arra, hogy ő mellé álljak. Ez pedig nyilván a kapcsolatnak az elmélyüje irányába hat. És van egy másik nagyon érdekes folyamat, ami beindul. Ha én őszinte vallomásokat teszek feléd, akkor az általában az emberek többségében azt a képzetet kelti, hogy egy érzékeny emberrel áll szemben, aki majd az ő szükségleteit is megérti és kielégíti. 17. Ez egy nagyon eredeti dolog. Vonzóak számunkra azok, akiket valamikor valamiben meggyőztünk. Hát itt már nem nagyon kell ragoznom, hogy ez is rólunk szól. Sikerült átvernem rajta azt, hogy már ő is úgy gondolja, hogy kompetencia élményünk lesz. 18. Hát igen, ezt többé-kevésbé elmondtam, de egy külön is. Akik szeretnek minket, azokhoz vonzódunk. De itt egy érdekes összefüggést érdemes említeni. Minél alacsonyabb az önértékelésem, annál jobban vonzódok azokhoz, akik szeretnek engem. Minél erősebb az önértékelésem, annál inkább szabad vagyok abban, hogy kivel vagyok, vagy létesítek, vagy tartok fönn kapcsolatokat. Negatív önértékelésű férfiak párválasztását kutatták, és kiderült az, hogy minél negatívabb önértékelésű egy férfi, annál inkább választ konzervatív nőt. Ugye hagyományos családmodell, majd én lehetek a főnök és a többi. Tehát eddig akkor most a vonzalomról volt szó, és akkor menjünk tovább. Most a vonzalomból lehet szorosabb, és aztán szoros kapcsolat. Az intimitás mindig szoros kapcsolat, de nem minden szoros kapcsolat intimitás. Nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar. Ahogyan ezt megtanultam ott abban az osztályban. Akkor most nézzük meg, hogy a szoros kapcsolatnak milyen általános jegyei vannak. 1. A kapcsolat minősége bonyolultabbá és bonyolultá válik. Ugye ez egy primitív kijelentés, hogy a szoros kapcsolat bonyolult is. Csak hogy, ha már tartottatok jegyes oktatást, és hát mindnyájunknak van ilyen személyes tapasztalata, akkor jól tudjuk azt, hogy amikor arról esik szó, hogy hát mit szeretnél, mi a vágyad a másik felé, mitől tartod jónak a házasságot, akkor komoly százalék mondja azt, hát hogy egy ilyen legyen minden olyan, mint most, ilyen nagyon tudjuk, hogy minden a helyén van, és minden olyan egyszerű, és mindenről tudjuk, hogy mi hogy van, és... Szoktam hallani férfiakat is, tehát ők kitombolják magukat a munkában, és akkor a kapcsolatra úgy gondolnak, hogy ott pedig úgy minden ilyen legyen, ilyen nagyon-nagyon barátságos. Hogy ezt úgy szokták kifejezni, hogy én harcolok kinn az utcán, vagy nem tudom, munkahelyen, vagy tehát mindegy, hogy én az életet a keménységében megélem. Szóval, hogy én küzdök az utcán, és amikor hazamegyek, akkor egy ilyen tündi-bündi, egy ilyen legalább 48 ezer női arcból átkopírozott, teljesen értem élő, valaki jön, és hát mi le simogatja a kis búbjaimat, és hát ez sok férfiben így él. Hogy hát a házasság az, hogy ilyen udvarlunk meg minden azért, szóval, és az van benne, hogy ameddig udvarlát, ki udvarol ma már? Tehát ma már mit csinálunk? Nem udvarlunk, hanem nem tudom. Szóval, hogy amikor ennek a elég macerás időszaknak vége van, mert virágot kell vinni, meg mosolyogni kell, érdeklődést kell tanúsítani. Szóval, amikor ennek vége van, akkor utána az asszonyt otthon hagyjuk, mi küzdünk, és este vár bennünket a béke, meg a vacsora. És ehelyett nagyon sok fiatal testvérem döbbenten veszi tudomásul azt, hogy az első mézes napok után A nők valahogy nem tudom. Szóval, mintha megőrülnének egy kapcsolatban. Tehát így a maguk teljes bonyolultságával rá telepednek a kapcsolatra. Hogy ez hogy van? Hát apukájuk nem mondta, hogy ezt így nem lehet. Most így marhulok meg minden, de tudjátok, hogy mennyi tragédiát láttam ebből. És akkor van, aki aztán meg köti az ebet a karóhoz. Tehát ő neki ez az elvárása, hogy ja igen, hogy ezt hogy szokták mondani? Most csak mindent lehet szépen, meg nem szépen érteni, de hát én nem szépen szoktam. Na, hogy tudjátok, mikor valaki azt mondja, hogy hát az én dolgom, hogy eltartom a családot, és ez teljesen igaz, ez oké, legyen az jó. A feleségemnek meg az a dolga, hogy egy ilyen meghitt családi légkört teremt. Na, ilyenkor nekem mindig megszól egy csöngő. Hát muszáj rákérdeznem, mi az, hogy meghitt családi légkör? Hát én el tudom képzelni, hogy milyen, de te mégiscsak mit gondolsz ez alatt? És akkor szokott kiderülni, hogy ezt a naivitást. Tehát, hogy lehet úgy, most idáig elmegyek, bensőséges, meghitt, tartós kapcsolatban létezni egy nővel, hogy az nem bonyolult. Hát ilyen nincs. Egy bensőséges kapcsolatban, de most még csak egy szoros kapcsolatról beszélünk, az más, mint a bensőséges kapcsolat. Tehát egy szoros kapcsolatban nem minden érthető. Ezt is vannak, akik hihetetlenül nem viselik el, hogy nem érthető. Nem érthető, hogy miért csináltad ezt, hogy mi történik köztünk, hogy hova fog ez menni, hogy miért történik. Nem minden érthető. Aki ezt nem bírja elviselni, nem fog tudni szoros kapcsolatban lenni. Elég komoly strapabírást igényel a szoros kapcsolat. Aztán nagyon sokan úgy reagálunk arra, hogy egy szoros kapcsolat természetétől fogva bonyolódik, sőt aztán olyan bonyolult, hogy már nem értjük, hogy próbálják a helyzetet egyszerűsíteni. Mint ahogy sajnálattal, ezt már elmondtam pont vasárnap a predikációban, hogy minél bonyolultabbnak tűnik valami, és minél érthetetlenebb számunkra, annál kevésbé érezzük magunkat biztonságban, úgy általában, és emiatt addig egyszerűsítjük azt a helyzetet, míg biztonságban nem érezzük magunkat. Nagyon sok embert nem lehet meggyőzni arról, hogy egy kapcsolat minimum annyira bonyolult, hogy mind a két félnek néha igaza van, és mind a két fél néha egyszerre is téved. Nem. Olyan nincs. Akkor ezért olyan fontos, hogy legyen normális önértékelésünk. Mert akkor bírni fogjuk azt, hogy mi is tévedünk, mi se tudjuk jól, mi se látjuk jól, sőt ezt a helyzetet ebben a pillanatban egyáltalán nem is értjük. Olyan izgalmas beszélgetésem volt, megint csak egy közösségben jöttünk össze, és ennek a közösségi alkalomnak mindig van egy része, ahol valamelyik közösségi tag, itt egy család apuka hoz egy témát, és akkor arról beszélgetünk. És akkor ő azt mondta, hogy itt vannak most ezek a politikai történések, A-tól Z-ig minden beleértve. Most mi beszélgessünk arról, hogy hogyan próbáljuk értelmezni ezeket a történéseket a gyerekeink számára. Na ez egy izgalmas beszélgetés. Nem ugyanaz, már mindenki már 25-ször elmondta ugyanazt. Hogyan próbáljuk értelmezhetővé tenni a 6 éves gyerekünknek, a 12-nek, a serdülőnek, mi történik? És én nagyon beszélgettünk egy órát, nagyon izgalmas volt. És végül arra jutottunk, hogy a családnak milyen hihetetlen szerepe van ebben, hogy a családtagok a maguk között kialakult szoros kapcsolatban, abban a biztonságban, ahogy a gyerekeket tartják a szülők, együtt kimennek mondjuk, és közben hétfőn, vagy kedden, vagy szerdán, vagy pénteken nem tudják megmondani még, hogy mi is történik. De azáltal, hogy a gyerekek a szüleik mellett biztonságban vannak, és együtt élnek át valamit, amit a szüleik sem értenek, ezáltal mindaz, ami történik a gyerekek számára, mégiscsak valamilyen szinten, egy meta szinten értelmezhetővé válik. És tulajdonképpen az a fontosabb, ezt tartom igazán izgalmasnak, hogy egy kapcsolatban mind a két fél egy adott pillanatban mondhatja azt, hogy nem tudom, hogy mi történik velünk. Fogalmam sincs, hogy most mi van köztünk. Hogy én is dühös vagyok, meg te... Igen, én is dühös vagyok, meg te is. Én is félek, meg te is. Nem tudjuk, hogy ez mi, de ezt együtt éljük át. És a szoros kapcsolatnak, majd fogom mondani, része az elköteleződés. Tehát ha ez egy ilyen kapcsolatban történik, akkor viselhető azt, hogy nem tudjuk. Egy nem szoros kapcsolatban válik elviselhetetlenné, hogy nem tudunk valamit értelmezni. A legjobb példa mondjuk erre, amikor valaki meghal ebből a világból, kihal belőle. Hát aki ott ül a beteg ágya mellett, és fogja a kezét, az meg tudja mondani, hogy mi történik. Hát Ugyan már. Hát mikor már valaki ott van a végén, már nem is igényli, hogy neki bármit is mondjanak. Nincs szüksége értelmezésre. Előtte még igen, de ott már nincs szüksége. Ott arra van szükség, hogy valaki vele átélje azt, amit együtt nem tudják, hogy mi. Se az, aki elmegy, se az, aki marad. De mégis azzal, hogy együtt vannak, valami mégiscsak egy metaszinten értelmezhető és megélhetővé válik. És hát aki haldoklók ágya mellett ül vagy ült, az tudja, hogy milyen döbbenetesen szoros kötelék tud kialakulni az ilyen kapcsolatokból. Nagyon, nagyon-nagyon szoros. Miközben egyikük sem érti, hogy miért lettél rákos. Lehetnek hipotéziseim. Tehát a szoros kapcsolatnak föltétele, hogy azt ne kezdjük el addig egyszerűsíteni, míg már nem mi biztonságban vagyunk. De ennek nyilván nagyon sok föltétele van, hogy hogyan tudjuk elviselni a biztonságérzet ideiglenes hiányát. Kettő. Az minden szoros kapcsolatra jellemző az, hogy az érzések és az érzelmek fokozottá válnak. Felfokozódnak az intenzitásukban, változékonyságukban és változatosságukban is. Tehát minden téren. Ezért, ha én nőként azt várom, hogy a férjem megbízható robotként élje mellettem az életét, akkor biztos, hogy csalódni fogok. A férjem előbb-utóbb kibírhatatlan is lesz majd, dühös is lesz, agresszív is, elviselhetetlen is, féltékeny is, éhes, meg szomjas. Ezek bejósolhatóan megtörténnek. Ugyanez nyilván fordítva is van. Ha én azt várom, hogy egy nő mindig azzal a őzike szemű nyitottságával rebegjen felém, hosszú szempilláival, akkor ugyebár nagyon fogok csalódni. Szóval, tudjátok, ezt úgy is kifejezhetjük, hogy minden olyan kapcsolatban, ahol az érzéseimet és az érzelmeimet kifejezem, azokat nem kell szégyelnem, azokat megnevezhetem vagy kimutathatom, az a kapcsolat az intimitás irányába hat. De legalábbis a szorosabb kapcsolat irányába hat. És minden olyan kapcsolatból az érzéseimet és érzelmeimet nem fejezem ki, és nem mondom őket ki, az a felszínesség irányába hat. Három. Mindegyik pont már azért komolyan érint minket. Az érzelmek egyre nagyobb ambivalenciát mutatnak. A szoros kapcsolattól elidegeníthetetlen az, hogy egyre mélyebb, intenzívebb, változékonyabb és változatosabb ambivalenciákat fogunk megélni. Tehát itt megint, ha igazi mély intimitásra vágyunk, akkor komoly érzelem tűrő képességünknek kéne lennünk. Mert aki nem bírja a mély érzelmeket, és plusz nem bírja az ambivalenciákat, az a felszín felé akar majd törni. Az ambivalenciák őrítőek tudnak lenni. Most átadnám a mikrofont, mondanátok sztorikat, fúha, egész rosszul lennénk estére, vagy méz. Négy. Minden szoros kapcsolatban a felek szükségletei folyamatosan változnak. Ezt is nagyon szeretjük utálni. Ugyanis, hogy megismerkedtünk egymással, és te azt várod tőlem, hogy én azt várom tőled, hogy, és ez legyen örök időkre így. Emlékeztek tavaly, ahogy mondtam, az én kedves pszichológus hölgy barátaim, ahogy ott révedeztek, és akkor azt mondja az egyik, hogy hát tudjátok, azért az a férfi, akihez hozzámentem, nem az a férfi, akivel most együtt élek. Ugye, és akkor aztán mentek tőle, és azt mondta, na de én se vagyok az a nő, akit a férjem elvett. A szükségleteink folyamatosan alakulnak és változnak, és ebből néha nagyon nagy bonyodalmak fakadnak. Egyrészt azért, mert hogyha nem jó a kommunikáció, akkor ez nem derül ki, csak egyre elégedetlenebb leszek. Ha jó a kommunikáció, akkor legalább kiderül. A szoros kapcsolatnak tehát előföltétele az, hogy számítok arra, hogy az egymás iránti igényeink változni fognak. Az én és a te szükségleteid is átalakulnak majd. 5. A szoros kapcsolatoknak része a szenvedély. Igazán szoros kapcsolat nem létezik szenvedély nélkül. A szenvedélyben mindig van erős érzés vagy érzelem. A szenvedélynek általában része az ambivalencia, és a szexualitás is megjelenik benne. Ezek részei a szenvedélynek. És szenvedély nélkül nincs igazán szoros kapcsolat, vagy pedig inkább azt mondhatnánk, hogy szenvedély nélkül még talán van szoros kapcsolat, de nehezen képzelhető el az intimitás. Emlékeztek, ezt minden évben egyszer elmondom, mert nekem nagyon sokat jelentett, mikor erre rájöttem, hogy ez tényleg milyen jó megközelítés, hogy minden ember dönt arról, hogy egy szenvedélyes kapcsolatban él, vagy pedig egy biztonságos kapcsolatban. Ez egy alapdöntés. Szenvedélyes és kiszámíthatatlan kapcsolat, ami azonban hihetetlen, vagy pedig egy nagyon biztonságos kapcsolat, ami most nyilván vannak művészek, akik egy szenvedélyes kapcsolatban is képesek az elköteleződés által a biztonságot valamiképpen ott megjeleníteni. De hát azért a szenvedély természetéhez tartozik az hozzá, hogy nem tudom kiszámítani. Hát ez akkor legalábbis pillanatokra a biztonságérzetemet mindenképpen kikezdi. Ez tehát azt jelenti, hogy egy nagyon intim kapcsolatnak, egy nagyon bensőséges kapcsolatnak, ha része a szenvedély, már pedig része, akkor annak mindig lesz egy kiszámíthatatlan része. Ha annak mindig van egy kiszámíthatatlan része, akkor az a kérdés, hogy megvan-e az a talaj, amire a kiszámíthatatlanság mégiscsak ráépülhet. Itt jön be megint csak a meghitt kapcsolatoknak egy másik része, az elkötelezettség. Egy tartó szenvedélyes kapcsolat akkor létesülhet, ha van elkötelezettség, mert az tartja a szenvedélyességből származó kiszámíthatatlanságot. Hát nagy kunszt kiszámíthatatlannak lenni egy éjszakára, de csináld meg 30 évre. És akkor ide tartozik még az is, hát ezek a kutatók eszméletlenül mi mindent kutattak. A szenvedélyességgel kapcsolatban az ambivalenciákat kutatták, hogy hogyan része a szenvedélynek az ambivalencia az érzések szempontjából. És egyértelmű összefüggést látnak például a félelem és a vonzalom között. A félelem és vonzalom között, mondjuk így. Hát szeretetet írnak, de hát ezt inkább mondjuk így, hogy vonzalom. A klasszikus eset az, ki amikor randizik, akkor elviszi a barátnőjét a vidám parkba. És a kedvesét, aki még nem a kedvese, de lehetne a kedvese, fölülteti a ciklonra. És az a félelem, amit a nő a férfi oldalán él át, miközben a férfi nem fél. És amikor leszállnak a ciklonról, és éppen véletlenül az első ember egy szociálpszichológus, ilyen megtörténhet, nem vagyunk biztonságban, aki egy hosszú kérdőívet ad, amelynek az első kérdése az, hogy vonzóbb-e most Pityi Palkó, mint a ciklonozás előtt, akkor a nagy többsége a nőknek azt mondja, hogy ez már igen a szenvedélyem irányába hat. Ezt újból és újból ilyen lehetetlen kísérletekkel kimutatták, hogy a félelem és a vonzalom, a szeretet és a szenvedélyességben hogyan jelenik meg és hogyan fokozódik. Nőket meg a férfiakat mozisztatták. 12 perces filmet kellett megnézniük, ez egy klasszikus kísérlet volt, ahol egy gyilkos földarabol embereket, szatíroz egy nőt, meg nem tudom, tehát ilyesmi. És a 12 percnyi ilyen film már elegendő a vonzalom növekedéséhez. Most ezért mondok egy jó tanácsot. Nem érdemes tehát egy háromrészes Mesterségem a halál, vagy nem tudom milyen filmre, nem ezt akartam, 8. utas a halál, 1, 2, 3. Ugye a lény velünk jön. Tehát már 12 perc is megteszi a magáét. Hát, és akkor marad egy csomó idő másra. 6. pont. A szoros kapcsolatoknak mindig velejárója az egymásra utaltság. És akkor itt egy fontos megkülönböztetés. Az egymásra utaltság nem egyenlő a kölcsönös függéssel. Van úgy, hogy az emberi élet egymásra utalt élet, de az nem biztos, hogy én folyamatosan egy függő helyzetben létezem, ahogy erről a lélektan szokott beszélni. Ezt fontos megkülönböztetni. Ebből persze az is adódik, hogy a ma embere ugye arra iszonyú büszke, hogy ő nem függ senkitől. Ugye, és akkor ezt összekeveri azzal, hogy nem tartozik igazán senkihez, hogy az a kölcsönösség rá nem érvényes, hogy valakire is utalt volna a létezése. Miközben szoros kapcsolat nem létezik anélkül, a tapasztalat nélkül, hogy egymásra szorulunk. Enélkül nincs szoros kapcsolat. Ezért aztán nyugodtan a nők kereshetnek ötször annyit, mint a férfiak, hát ebből még intimitás nem született. Nyugodtan keressetek akármennyit, de hogyha én bennem erősebb az az igény, hogy én ne legyek senkire se utalva, akkor vagy már 20 csalódáson túl vagyok, vagy pedig teljesen megfertőzött a korszellem. Szerintem egyik se túl jó. A kölcsönös egymásra utaltság azt jelenti, hogy elfogadom azt, illetve annak a realitása, hogy az egyéni céljaim összefüggésben vannak a veled való kapcsolattal. Ilyen egyszerű, hogy minden egyéni célom összefüggésben van a kapcsolatunkkal. És neked is vannak egyéni céljaid, amelyek összefüggésben vannak a velem való kapcsolattal. Itt megint a teljesen benne vagyunk a ma világába. Lehetetlen, hogy én a magam egyéni céljait akarom folyton folyvást megvalósítani, de közben legyen férjem meg feleségem, és a saját egyéni céljaimat nem hozom összefüggésbe a kapcsolattal. Ilyen nincs. Vagy van, de akkor, hát akkor tudjuk, mi lesz. Akkor el fogunk válni, a kapcsolat teljesen felszínessé válik. Lehet gyereknevelési projekt, meg mit tudom én, KFT, vagy BT, vagy akármi. De hogy az már nem egy intim kapcsolat, az biztos. Ezt ma nehezen viseljük, de itt megint csak az ebbéli teherbírásunk függvénye az intimitásnak. Az egymásra utaltság pedig egyébként önmagában is erős érzelmeket hoz létre. Az erős érzelmek pedig, ha megélhetőek, ha egy kapcsolatba tudnak integrálódni, akkor az a kapcsolat elmélyülése irányába vezet. Ezért mondta egy bölcs pap még néhány évtizeddel ezelőtt, hogy a házastársi kapcsolatok legnagyobb ellensége a központi fűtés. Mert éjszaka nincs szükségem rád. Csak egy ideig. De már elég megfelelő hőfokot érek el egyedül is.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
Boros Zoltán vagyok, a Mária Rádió koordinátora. A Mária Rádió több mint 10 éves működése során minden nap közvetít szentmisét külső helyszínekről, és közvetít számos eseményt, rendezvényt az ország különböző területeiről. A Mária Rádió önkéntesei sokszor saját autójukat használják ezekhez a közvetítésekhez, támogatva mindezzel a rádió működését. Számos esetben viszont a Mária Rádiónak adományozott autókat veszik igénybe, melyek a rádió fejlődésének fényében gyakran már kevésnek bizonyulnak. Jelenleg a következő autók vannak a rádió szolgálatában. A technikusok által használt Volkswagen Caddy 10 éves, minden nap úton van, és egyre gyakoribb javítatása magas költséget jelent. Hasonló a helyzet a promóciós csapat felügyelete alatt álló 13 éves Skodával és a 12 éves Opellel is, melyek szintén sok-sok kilométerre gazdagodtak már szolgálatuk során, hiszen gyakran egy időben több rendezvény is közvetítésre kerül az ország különböző településeiről. A koordináció feladataira igénybe vett autó pedig sajnos baleset miatt üzemképtelenné vált. A szolgálatban előregedett és túl sok kilométert futott autóink így cserére szorulnak, a balesetes autó pedig pótlást igényelne. Nem visszaélve a kedves testvérek támogatásával és rádió iránti hűséges szeretetével, de kérjük, aki teheti, ajánljon fel jól használható, fiatal évjáratú autót, esetleg egy teljes autó árát a Mária Rádió számára. Felajánlásaikat Boros Zoltán várja a boros.zoltán@mariaradio.hu e-mail címen.
A Mária Rádió szeretettel vár 50 órás közösségi szolgálatra olyan lelkes középiskolás diákokat, akik örömmel vennének részt a műsorvezetés, a technikai és marketinges feladatok ellátásában. Jelentkezni Nagy Erzsébetnél lehet az erzsebet@mariaradio.hu e-mail címen.